Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 5. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Szabó János 1947-ben született Solt-Vadkerten. 1965-ben Kalocsán érettségizett a Szent István gimnáziumban. 1971-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen summa cum laude minősítéssel avatták általános orvossá. 1971-től a Szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika gyógyító, oktató és kutató kollektívájában dolgozott. 1975-ben szülészet-nőgyógyászat, 1986-ban humán genetikus, majd 2009-ben klinikai genetikus szakvizsgát tett. Kutatásai a nőgyógyászati endokrinológiát és onkológiát követően a prenatális genetika felé irányultak. Nevéhez fűződik a koriombiopszia hazai bevezetése a genetikai diagnosztika céljából, és a Szegedi Egyetemen a korai magzati genetikai diagnosztika megteremtése. A világon elsőként írta le a Down-szindróma első trimeszterben a 10-12. Héten kimutatható ultrahangjelét, a tarkótáji ödémát. 1984-től részt vett az Egészségügyi Világszervezet a WHO korai magzati diagnosztikai munkabizottságának tevékenységében és több nemzetközi tudományos kollaborációban. 1988-ban kandidátusi, 1995-ben habilitált doktori, 1998-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett. 1997 óta egyetemi tanár és az STE AOK Orvosi Genetika Intézet igazgatója. Fő tudományos érdeklődése a magzati genetikai szűrés és diagnosztika, az optimális terhesgondozás, a táplálkozás genomika, valamint a genomika és epigenomika új eredményeinek felhasználása, a komplex betegségek okainak feltárására és gyógyítására. Az STE klinikai orvostudomány doktori iskolán belül a magzat normális és kóros fejlődésének vizsgálata korszerű módszerekkel és ezek klinikai alkalmazása, valamint a magzati diagnosztika etikai vonatkozása témavezetője. 11 hazai és nemzetközi tudományos társaság, illetve 3 bizottság tagja. Hazai és nemzetközi folyóiratok lektora. Több mint 150 publikációja jelent meg, tudományos és publikációs munkásságát többszörös nívódíjjal, Markusovszki-díjjal és Széchenyi professzori ösztöndíjjal ismerték el. Felkérem Szabó János professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóság, kedves televíziónézők! A magzati betegségek jelentős társadalmi és egyéni problémát jelentenek, ugyanakkor gátját is képezhetik az emberi szaporodásnak, hiszen akinek egyszer már beteg magzata született, vagy beteg újszülöttje, az a következő terhességre nem vagy nagyon komoly előkészületekkel próbálkozik felkészülni. Az utóbbi évtizedekben a nagy technikai fejlődés szerencsére a magzati genetikai diagnosztikát is magába foglalta, kialakult egy új tudomány, a magzati orvostudomány, amelynek a segítségével betekintést nyerhetünk egész mélységben, korábban el nem képzelhető mélységben a magzat méhen belüli fejlődésén, a beágyazódástól, a szív működés megindulásáig követhetjük a magzatot. Ezen a képen látszik egy 9-7-es magzat képe, és a színes területek a vérkeringését mutatják, a magzati vérkeringést. Ezen a képen pedig szintén egy 9-7-es embrió látható, és látjuk a szív működését. Ő pedig már egy 11. héten lévő. És felhívom a figyelmüket mindjárt erre a területre, mert ez az a lényeges pont, aminek a vastagságának a mérésével nagyon jelentős előrelépést tettünk a magzati diagnosztikában a Down-szindróma szűrését illetően. Ez pedig már egy jobban nagyított kép, amelyben az középvonalban az arc pontosan látható, az orrhegy, az orrcsont és szintén a tarkótájékon lévő ödéma. A további képekben a magzatnak a méhen belüli képét már nem ábrázolom, 4D képeket nem fogok vetíteni, mert az 50 perc az nagyon kevés erre. A vázlat tulajdonképpen a mai órában 11 pont köré foglalható, van, amit csak egy mondattal érintünk, és mindjárt kezdjük is az első, a veleszületett rendellenességek gyakorisága. A veleszületett rendellenességek gyakorisága 4% körül van a Földön. Ezt tudtuk a WHO adataiból, ezt tudtuk a tankönyvekből, még úgy tudtuk, hogy 2-3%. A legújabb vizsgálatok viszont azt mutatják, ezeket a vizsgálatokat a March of Dimes nevezetű szervezet, amit még Roosevelt elnök alapított 1938-ban, ma már egy hatalmas tudományos társasággá nőtte ki magát, felmérte a világban a rendellenességeknek a gyakoriságát, és kiderült, hogy különböző földrajzi területeken különböző a gyakoriság. Így, ha megnézzük a Szovjetunió Észak-Amerika területét, ez a 4%-os gyakoriság ideérvényes. Sok 4-5% közötti gyakoriság, ugye Kazasztán, a sárgával jelölt területek, Dél-Amerika, majd a barnával jelölt területeken pedig már 6%, tehát így India, Irán, Törökország, Afrika bizonyos területei már 6% körül van, míg nem a bordós területek, ugye Afrika középső területe, az arab félsziget és Pakisztán, itt közel 8% a rendellenességeknek a gyakorisága. Tehát a világ nem egyforma, és a szegénység, a növekvő szegénység egyre nagy, úgy tűnik, hogy egyre nagyobb rendellenesség gyakoriságot eredményez, és ide még nem tartoznak bele azok a rendellenességek, amelyet a rubeola, a különböző fertőzések okoznak, mint például a Lues, a rubeola, és alkohol, mint intoxikációs tényező. Akkor most visszatérünk Magyarországra, és az itt lévő gyakoriságot nézzük meg. A genetikai vagy genetikai hátterű betegségek gyakoriságát nézzük meg. A megszületett populációban, mondjuk vegyünk 100 újszülöttet, és abból 4-nél kisebb-nagyobb rendellenesség található biztosan. Egy éves korra a gyermekgyógyászok újabb 1%-ról állapítják meg, hogy valami nincs rendben, fejlődési hiba, de inkább monogénes, egy génhez kötött betegség, és így már a megszületett populáció 5%-a beteg. 25 éves korra újabb 3% adódik, és a megszületetteknek 8%-a beteg. A negyedik sort, hogy a lakosságnak a 60 éves korra 90%-a beteg, azt lehet vitatni, de nagyon nehéz megvitatni, illetőleg elvenni ezt a számot, mert sajnos én még nem láttam egészséges embert 60 éves korban. Valami probléma mindenképpen van, és ezeknek a betegségeknek genetikai vonatkozása is van, genetikai háttere. Korábban azt gondoltuk, hogy be van írva a genomba, a DNS molekulába, ma már azt tudjuk, hogy a DNS molekula csomagolása, vagyis az epigenomika adja meg a választ azokra a betegségekre, amit úgy hívunk, hogy hipertónia, vagy magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, hiperkoleszterinémia, és így tovább. Nézzük meg a nagy feladatot, hogyan tudjuk teljesíteni, vagyis a beleszületett betegségek megelőzésében mit tudunk tenni. Nyilván az lenne a legjobb, ha nem alakulna ki a betegség, és ezt elsődleges vagy primér megelőzésnek hívjuk. Erre szolgálnak különböző vitaminok, amelyekkel már mindannyian találkoztak, ugye a folsav és a B12, illetőleg a B-vitaminok. A másodlagos megelőzés a következő lehetőségünk. A másodlagos megelőzés pedig egy négyes fogat segítségével észhető el, amit a genetikai tanácsadáson keresztül juttathatunk el a prenatális vagy születés előtti szűrés és diagnosztika, amelynek a célja nem az abortusz, hanem a terápia. Az elsődleges cél a gyógyítás, a magzat gyógyítása is. Amennyiben nincs lehetőség a gyógyításra, és az eltérés olyan mértékű, akkor nyilván szóba jöhet a terhességnek a befejezése is. Az elsődleges megelőzésre visszatérve egy pillanatra, a perikoncepcionális, tehát a fogamzás körüli időszak döntő jelentőségű. Előtte 3 hónap és utána 3 hónapig kell szedni ezeket a szereket ahhoz, hogy megfelelő hatást fejtsenek ki. És nem csak az idegcső záródási rendellenességek előzhetők meg, hanem bizonyos szívfejlődési hibák, így a konotrunkális fejlődési rendellenességek egy jelentős része. A rubeola vakcináció jól ismert a serdülőkorú lányoknál zajlik országosan, és őnáluk már nyilván a magzat, a fejlődő magzat nem szenvedhet rubeola betegségben, rubeola infekció következtében kialakult rendellenességben. És a harmadik, ami kevésbé, jobban elhanyagolt terület, ez pedig a betegség megelőző életmód. Sok szó hangzik el az utóbbi időszakban erről. Sokat hallunk róla, de keveset teszünk. Sokkal több mindent tehetnénk ennek az érdekében, hiszen azt ma már tudjuk, hogy a magzatnak az egészsége a méhen belüli életben hozzájutott táplálékon keresztül befolyásolható. Tehetjük beteggé, és tehetjük egészségessé is. Köszönöm, anya, hogy helyesen táplálkoztál címmel. Ez az ábra egy 3 mm-es embriópajzsot mutat. Ebben az időszakban alakul ki az idegcsőzáródása történik, ebben a folyamat az úgy hívjuk latinul, hogy neuruláció. 3 mm nagyságú ez az embrió, tehát ugye a 38 és a 45. nap, az utolsó menstruáció első napjától számított 38-45. nap zajlik az idegcső záródása, és amennyiben elmarad, nyitva marad, akkor például itt látunk egy koponya hiányos magzatnak a háromdimenziós képét. A veleszületett rendellenességeket csoportosíthatjuk többféleképpen, de szervrendszer szerint szoktuk legtöbbször csoportosítani, így az ideg, szív, gyomor, vese, mellkas, arc, végtag rendellenességek ismertek, illetőleg az összetett, több szervrendszerre kiterjedő hibák, illetőleg a kromoszóma anomáliák, amely igen nagy izgalmat okoznak a terhes lakosság körében. A kromoszóma rendellenességekről nagyon röviden, ugye két szó fordulhat elő többször, az euploid és aneuploid. Az embernek 46 kromoszómája van, és akkor vagy 46XX nő, vagy 46XY férfi kariotípusa lesz. Amennyiben ez a kromoszóma szám nincs meg, több vagy kevesebb van, akkor beszélünk aneuploidiáról. Ha egy kromoszómával van több valamelyik kromoszóma párból, ugye itt látunk egy emberi kromoszóma térképet, akarom mondani, kariotípust, ugye ez az egyes kromoszóma pár, ugyanis úgy alakul ki a mi kariotípusunk, hogy 23-at kapunk az apánktól, 23-at az anyánktól, és így lesz ki a 46 kromoszóma. Ezt ha megnézzük, akkor itt egy XY, vagyis férfi kariotípusról van szó. A következő képen pedig már egy 21 triszómia kromoszóma képét látjuk, ez a Down-kor, méghozzá egy fiúnak a 21-es kromoszómájából nem kettő, hanem háromat látunk. A következő képen pedig egy női kariotípus, szintén 21-es triszómia, vagy Down-szindrómának a genetikai alapja. Nézzük meg, hogy milyen gyakoriak ezek a rendellenességek. A Down-szindróma, azt mondjuk ma, hogy minden 700 újszülöttből egy. Ennél sokkal nagyobb a gyakoriság a terhesség korai időszakában. A P-tau, vagy 13-as triszómia, és az Edwards, vagy 18-as triszómia születéskori gyakorisága 7, illetőleg 10 000. A terhesség folyamán a korábbi időszakban, tehát az egész korai 8-10 hetes időszakhoz viszonyítva jelentős számú beteg magzat hal el. Ezek a lefele csökkenő ábrá, illetve vonalak mutatják, a 21-es triszómia 50%-a hal el a terhesség folyamán. Ez egy nagyon fontos tényező, mert az emberi szaporodást ezáltal megértjük, hiszen a természet a legjobb genetikai diagnoszta. Ő megállapítja, hogy nincs meg a megfelelő kromoszómaszám, és ezáltal leállítja a fejlődést, illetőleg ha a magzat oldaláról nézzük, nem képes továbbfejlődni, hiszen olyan genomikus eltérés van, aminek az eredményeként nagyon korai elhalás alakul ki. 3-4 fogamzásból egy születik meg, azt mondják a statisztikák, amelyek nagyon pontosak, beleszámítják azokat a terhességeket is, amelyek a fogamzás utáni egy hét múlva egy megkésett menstruáció formájában távoznak. Ezért alakul ki, mert a petesejteknek az 50%-ában nincs meg a megfelelő kromoszómaszám. Tehát az a 23, ami kellene, abból csak 20, 21, 22, esetleg több van. Ugyan ez vonatkozik kisebb számban, kb. 37%-a a spermiumoknak, szintén aneuploid. Ha két ilyen aneuploid találkozik, akkor nyilván itt komoly rendellenesség alakul ki. A korai spontán vetéléseknek az 50%-a kromoszóma rendellenesség, ezt genetikai vizsgálattal igazolták. Tehát ugye mind a petesejtet, mind a spermiumokat, mind a abortuszokat megvizsgálták, és így derültek ki ezek a számok. Ezek a terhességek nyilván nem termelnek elegendő progeszteront, ez nem meglepő. A hormonális terápiában viszont sokkal hamarabb alakult ki az orvostudományban, az endokrinológiában, és ezáltal ugye annak idején még azt tudtuk, hogy hát kevés a progeszteron hormon. Hát miért ne lenne kevés, mikor alkalmatlan annak, hogy megtermelje a megfelelőt? Ennek gyakorlati jelentősége abban van, hogy egy csomó olyan hormonnal próbálkozunk terhességet megtartani, ami egyébként is, hogy a természet azt mondta, hogy nem alkalmas a továbbfejlődésre. E kis kitérő után nézzük meg az életkornak a jelentőségét, a petesejteknek az euploiditását illetően. Ugye 34 éves korú nő és egy 45 éves korú között 30% differencia van, tehát a petesejteknek a 70%-a már aneuploid. Viszont egyértelműen amellett kell lándzsát törni, hogy a számukra is biztosítani kell a lehetőséget, hogy egészséges utódot hozzanak a világra. Ezzel egy kis bővészeti mutatványt találunk, vagy mutatok, nevezetesen azt, hogyha megkérdezik azt, hogy egy 6 hetes élő terhességnek milyen esélye van arra, hogy szüléssel végződik, akkor a számban benne van rögtön az, hogy 85%, mivel a 100-ból elveszük a 15% vetélést 6 hetes korban, akkor 85% esélyünk van. Anélkül, hogy ráírnánk, ránéznénk a terhességre, csak tudjuk, hogy van szívműködés, életjelenség látható és megfelelő a petezsák. A 12. héten ez viszont már 98% az esély a sikeres terhességre. És csak 2% a háttér vetélési arány. Tehát ahogy halad a terhesség előre, úgy bizonyosodhatunk meg arról, hogy esély van arra, hogy születéssel végződik a terhesség. A feladatunk csak az, hogy különböző időszakokban, és megnézzük a magzatot. Az első időszak a 10-11. hét, amikor az orvosnak is feladata van a genetikai vizsgálatban. Addig a természet elvégzi a dolgát. A Down-szindróma prenatális szűrése és diagnosztikája tulajdonképpen. Egy kiemelt betegséggel foglalkozunk most a következőkben, mert egy különleges helyet foglal el, mert relatíve gyakori, és a vele kapcsolatos betegségnek a súlyossága, mind fizikális, mind mentális betegségnek a súlyossága indokolja azt, hogy egy speciális szűrési modell alakult ki az elmúlt évtizedekben. Ugye a Down-szindrómát 1864-ben Langdon Down írta le, 146 éve. 1906-ban derült ki, hogy az anya életkorának előrehaladásával egyre gyakrabban számíthatunk Down-szindrómával szövődött terhességre, és a 35 éves korban már eléri a gyakoriság az 1/300-at, és innentől kezdve ugye azt mondtuk, hogy ez már elég gyakori ahhoz, hogy a 35 év felettieket vizsgálatnak vessék alá. Ez 1970-es években fogalom, illetőleg döntés, ma már ugye egy súlyos diszkriminációs határ. Azt mondjuk, hogy egy 35 év fölött már ne is gondoljon arra, hogy családtervezésen gondolkodjon. A korhatár a családtervezésben egyáltalán nem elfogadható, de a nagyon súlyos társadalmi probléma, hogy az 50%-a a 35 év felettiek, több mint 50%-a megszakítatja a terhességét, és ebben egyik döntő szerepe van ennek a bizonyos 35 éves korhatárnak, ami beleivódott, impregnálódott a populációba. Én inkább azt mondanám, a reprodukciós képesség megérzése, illetőleg a prenatális, a méhen belüli diagnosztika fejlesztése lenne a fontos ahhoz, hogy mindenkit, aki szeretne, egészséges magzathoz juttassunk. Ezt csak egy pillanatra mutatom meg, nem akarom horror képekkel zavarni a társaságot, de nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak ahhoz, hogy a magzatról információt, genetikai információt nyerjünk. Ugye a magzati minta forrása lehet a préembrió, a magzatvízben lévő sejtek, a lepényboholy, a köldökvér vizsgálata, és hát a módszerek, ugye a konvencionális kromoszóma vizsgálat, a kariotípus készítés, amiket láttunk, kariotípusokat. Ez egy hihetetlenül nagy és hosszan tartó munka. Komoly szakértést igényel. Majdnem azt mondom, hogy a különböző csipke, berlini, halasi csipkének a munkaigényessége van mögötte. És a molekuláris kariotipizálás még ma se tudta helyettesíteni a kézzel történő kromoszóma analízist, mert ugye csak 90-valahány százalékos biztonsággal alkalmazható, és én azt gondolom, hogy nem fogadható el semmi olyan módszer, ami nem közelíti meg a 100%-ot. Tehát legalább 4-9 fölött nem ad biztonságos diagnózist. Vannak egészen különleges módszerek, ugye a nagysebességű szekvenáló módszerek, amelyeknek jelenlegi ára kb. $700 per vizsgálat. Ezek nyilvánvaló nem igazán könnyen elérhetők az emberek számára. Nézzük meg, hogy melyik az első lépés, amikor a magzatról genetikai információt nyerhetünk. Az első, még mielőtt visszaültetnénk, tehát az úgynevezett Lombik Baby programban, ha szükség volna rá, meg tudjuk nézni a préembriót. Ugye ez a petesejt, a hímivarsejt, és a megtermékenyülés után elindul a sejtosztódás. Ezeken a képeken látjuk a sejtosztódásnak a 2, 4, 6, 8, 16, 32 és így tovább stádiumait. És mikromanipulációs eszköz segítségével a petesejt, ugye ez egy fixáló pipetta, vákummal az óna pellucidát fixálja, és egyetlen sejt aspirációja történik, és ennek a genetikai vizsgálata. És a genetikai vizsgálatnál olyan jelző módszereket használhatunk, amellyel a kromoszóma párokat ki tudjuk mutatni, ugye ez a két piros, a 13-as kromoszóma meglétét, párnak a meglétét jelenti, és nincs harmadik. Ugye a zöld jel, illetőleg a kék jel, ezzel nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy az a preembriónál megvan, euploid, avagy aneuploid a kromoszóma készlet, és amennyiben rendben van minden, akkor vissza lehet ültetni. A következő nagy lépés, mert a prenatális genetikai eljárásokat ismerjük meg. Két nagy csoportra oszthatjuk, az invazívakra, már a neve sem annyira bizalomgerjesztő, és a nem invazívakra. De ennek ellenére hihetetlenül nagyon nagy fontossággal bír, hiszen a nagy kockázatú esetekben mindenképpen szükség van az invazív eljárásokra, ami lepényboholy mintavételt, koriombiopszia útján, amniocentézis és kordocentézis útján magzatvíz, illetőleg magzati vérvételt jelent. Mivel át kell hatolni a hasfalon és a méh falán és a burkokon, ezért nevezzük invazívnak, és 1%-ban vetélés következhet be. Tehát 100 ilyen prenatális invazív vizsgálat elvégzéséből egy egészséges terhességben vetélést tapasztalhatunk. Ez serkentette a nem invazív módszereknek a fejlődését, amelyek közül a mindannyiunk által jól ismert ultrahang, ami első trimeszterben, az első 3 hónap végén, illetőleg a második trimeszterben alkalmazható, illetőleg az anyai vérből kimutatható rendellenes kémiai anyagok. Ez sematikus ábrával mutatom csak az invazív mintavételi módokat, tehát a magzatvíz, ugye a magzat körül lévő folyadék, a magzati vér vagy kordocentézis és a lepényből történő mintavétel. Különböző időszakokban, kezdetben még hüvelyen keresztül történt a mintavétel, ma már hasfalon keresztül van a. Ez egy nőnek a középvonalában történő metszés, és a méh, illetőleg a terhesség tetszenek látni ezen a sematikus ábrán. A kiszívott koriombolyhok mikroszkópos képe, illetőleg maga a technikának az ultrahang képe, ez a lepény, a magzatvíz, és a jobb oldalról bejövő fehér vonal pedig a tűt mutatja. Egyetlen hátránya, hogy a magzat körülbelül 0,5%-ban mozaikos lehet a lepénnyel kapcsolatban, de ez már a citogenetikai labor feladata, hogy ezt a problémát megoldja. Amikor az első koriomboholy mintavételt végeztük, 1982-t írtak, és 83-ban született meg az első újszülött koriomboholy mintavétel után, ma egészséges, tökéletes, 40 éves anyukának a gyermeke, és biztonsággal végig tudta hordozni, végig tudta vinni a terhességet. Ez egy magzati vérvétel, most áttérünk a magzati kromoszóma anomáliák szűrésére, amelyet tulajdonképpen az indított el, az a bizonyos 1%-os vetélési arány, hogy keressünk olyan módszert, amellyel indirekt módon meg tudjuk mondani a terhességről, hogy fennáll-e a vetélés, illetőleg a rendellenességnek a gyakori, az esélye. A magzati rendellenességek a számok tükrében. Ugye a szűrés csak úgy működik, hogyha egy jelentős számú populációt megvizsgálunk, hiszen ott nem tudjuk. Képzeljük el, hogy melyik széken van olyan, aki éppen ebben és ebben a betegségben van. Azt csak akkor tudjuk meg, ha mindenkit megvizsgálunk, és akkor megtaláljuk a mi szűrő eljárásunkkal azt a bizonyos háromat, ugye 1000-ben 3 kromoszóma rendellenesség várható, a 100 újszülöttből 4, 1000 újszülöttből 40-nél valami rendellenesség van. De ebből csak 3 a kromoszóma rendellenesség, 37 egyéb. A 37 egyéb vizsgálatára ultrahang áll rendelkezésünkre. A szívfejlődési rendellenességek nagy része már a 12. héttől követhető, és aztán diagnosztizálható a 20. hét körül. Ezen az ábrán azt mutatom be, hogy a szülésnek a leggyakoribb időszaka 90-es években 23 év körül volt, ma már a legtöbb szülés 30 és 35 éves korban van, pedig csak 20 év telt el. A Down-szindrómának az esélye viszont, ha 35 éves életkort vesszük, akkor azt mondom, hogy a 70-75%-a fiatal anyáktól van. Tehát az a módszer, hogy 35 év felettieket vizsgálok csak meg, mindössze 25-30%-os eredménnyel biztatna, hogy a méhen belüli élet során meg tudom nézni a diagnózist. Ezért olyan módszerre lett szükség, ami magas hatékonysággal bír, tehát a gyanított rendellenességnek legalább a 90%-át megfogja, és alacsony az álpozitív arány. Tehát olyan terhességek, amelyek egészségesek, de a szűrőmódszerrel mégis pozitívnak bizonyulnak. Ez az álpozitivitás. A Down-szindróma szűrésére, tehát eddig az anyai életkor állt rendelkezésünkre, és az első képen bemutatott tarkótáji folyadékgyülem, NT, illetőleg az orrcsontnak a megléte vagy hiánya. És ennek megnézni a 85-től 90-es évekig tartó vizsgálat eredményeként sikerült kimutatni egy olyan kis hártyát a baba hátán, amit később más módszerekkel, már finomabb ultrahang készülékkel egyértelműen igazolható embrió patológiai képen is, és érdekes módon ezt a jelenséget 21 triszómiásokon találtuk. A legkorszerűbb ultrahang képpel vizsgálva ez már nyilván nagyon egyszerű, hisz ezen a képen gondolom kevesen is nem ismerik fel azt, hogy ez egy embriónak a képe, profilképben, ugye az orrhegye, az orrcsontja, a felső áll, alsó állcsont, és itt van az a bizonyos folyadékgyülem, amit mérni lehet, itt jelen esetben 3 mm körül van. Különböző ultrahangkészülékek vannak, különböző módszerek, nyilván ez azért nem alkalmas, ilyen módon, tehát ezt meg kell tanulni, ehhez érteni kell ehhez a vizsgálathoz. Abban az esetben nyilván kevés szakértelem kell, ha ilyen óriási, töbrekeszes, cisztás nyaki higróma van. Ilyen esetben egyszerűbb a vizsgálat. Érdekes módon a legújabb gyakorlat azt mutatja, hogy egy ilyen 12 hetes profilképről meg tudjuk mondani már, hogy a gerince éppen, anélkül, hogy megnéznénk a gerincét. Itt ezek a vonalak, amelyeket jelölök, és nem megyek be a részletekbe, ezeknek az elemzésével oldható mindez meg. És következik a következő faktor, tehát volt eddig életkor, tarkóödéma, orrcsont megléte vagy hiánya, és az anyai vérben kimutatható eltérés, ez az a híres készülék, 15 millió forint, és csak ezt a két illetőleg még rajta kívül néhány fontos, de ebben a vonatkozásban nem használható biokémiai markert mutat ki, tehát a szabad béta HCG-t és a papét, amelyet a terhesség 10. hetében, 10.-12. hetében alkalmazunk. És tulajdonképpen egy fantasztikus új módszer alakult ki ezáltal. Itt tetszenek látni 6 paramétert, ugye az előbb említett anyai életkor, a tarkóredő, vastagság, orcsont meglétét, és a papé meg a béta HCG, ami az anyai vérből van, a terhességi kor, ami szintén nagyon fontos, hogy akkor a 12. héten milyen az esély, vagy a 40. héten, és akinek már egyszer volt Down-szindrómás babája, annak ugyan 1%-nál kisebb az esélye, hogy újból az legyen, vagyis Down-szindrómás, viszont 3-szor nagyobb, mint amikor az első terhességre vállalkozott. Tehát ez is egy szorzó faktor, aminek a segítségével ugye megállapíthatjuk. Nézzük meg, itt egy 36 éves asszony ment át ezeken a vizsgálatokon, az ő kockázata 1:155-ről indult, és a számítás után 1:911, ami jóval a 20 év alattiaknak a kockázatának felel meg. Tehát bemegy ide ebbe a rendelőbe, megvizsgálják, 36 évesen ment ki, és 20 évesen hagyja el a rendelőt. Nézzük a továbbiakban. Mennyire fontos, hogy szakszerűen mérjük meg a tarkóredőt például, vagy azokat az analiteket, amik a vérben találhatók. Ha netán egy 2,3-as tarkóredőt mérünk, kiszámoljuk a kockázatot, és kijön, hogy 1:824. Ugyanaznap mértek egy 2,7-est, és a kockázata már 1:286. Tehát a kettő közötti különbség közel 4-szeres. És ezért fontos az, hogy ez nagyon precíz kézben legyen, ez az egész vizsgálati lehetőség. Mi tehát a tennivalónk? Ugye azt mondják, hogy ha a vastag nyaki ödéma alakul ki a magzatnál, ott vége van. Arra a magzatra már nem számíthatunk. Ez nem igaz. Abszolút nem igaz, mert a következő tennivalókat kell elvégezni. A magzati kromoszóma vizsgálatot, amit általában koriombohajvétellel végzünk. Normális kromoszóma eredmény esetén 3 mm fölötti tarkóredőnél szív-ultrahangvizsgálat kötelező. Ugyanis a szívfejlődési hibák közel 50%-át jelzi előre a megvastagodott tarkóredő. Ultrahang nyomon követés, amennyiben a szív is rendben van, a következő lépés. Mert különböző genetikai szindrómák is lehetnek a háttérben. És egy nagyon-nagyon fontos dolog, a 3 mm feletti tarkóredő vastagság esetén 75-80%-ban egészséges magzatra számíthatunk. Tehát nem kell olyan nagy kavalkádot teremteni akkor, hogyha 3 mm vagy magasabb a tarkóredőnek a vastagsága, még 9-10 mm-nél is érvényes az, hogy egészséges magzat születhet. Ez az első trimester. Van a második trimester, vagyis a 16. hét körüli vizsgálat anyai vérből. Itt már nem elegendő a 2 meghatározása, hanem az AFP és ösztriol inhibin, szabad béta HCG meghatározás, úgynevezett 4-es vagy quad teszt eredménye. Szükséges ahhoz, hogy becsüljük a kromoszóma rendellenességeket, és majd meglátjuk, hogy az eredményesség szempontjából hogy néznek ki ezek a különböző módszerek. Külön vettük az első trimestert és a többit, mert az anya életkora, a tarkóredő, az orcsont és a szabad béta HCG kombinálásával már a 10-12. Héten 95%-os hatékonyságot érünk el. E fölé egyetlen módszer, jelenleg alkalmazott módszer nem tud menni, sőt, rosszabb azért, mert ugye 4 vagy 5 héttel később kapunk eredményt, és az eredmény nem éri el a 90%-ot. Azt mondják ugyan, hogy az integrált teszt az 92%, de akkor sem 95. Sőt, hogyha ehhez a 95%-hoz még végzünk a 18. héten ultrahangvizsgálatot, még 2-3 százalékot tehetünk az eredményességre. Az aneuploidiák szűrése az egyik cél, ugye az a Down-szindróma, Petau-szindróma, Edwards-szindrómának a szűrése. Ez a 12 hetes ultrahang. De nem csak NT-vizsgálatot végzünk, más vizsgálatot is végzünk, és más problémák is kiderülhetnek. Kiderülhetnek ebben az időszakban a strukturális hibák. Körülbelül 1% a babáknak ilyen betegségben, strukturális rendellenességben szenved. Többes terhesség. Kérem szépen, a többes terhességnek a diagnózisa. Itt ugye egy 3-as ikerterhességet látunk, 3 petezsák. Nagyon fontos megállapítani, hogy 1 petélyű, vagy 2 petélyű, vagy több petélyű terhesség, hiszen a kimenetel tekintetében az 1 petélyű ikerterhességnek 4-szer rosszabb az esélye, mint a külön petélyű, vagy 2 petélyű, vagy több petélyű ikerterhességnek. Kiderülhetnek az elhalt terhességek, ez körülbelül 3% körül van a 10-12. Héten, illetőleg még egy haszna a magzati kormeghatározás. A magzati kormeghatározás az tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos. Senki nem tudja szinte, hogy mekkora a terhesség az utolsó menstruáció alapján, mert a 40% a női lakosságnak bizonytalan periódussal, menstruációs periódussal bír, és ha az utolsó menstruáció alapján számítjuk, akkor az körülbelül minden harmadik esetben nem stimmel azzal, amit az ultrahanggal mérünk. Az ultrahanggal mért fejtető és fartávolsággal 1-2 nap differenciával meg tudjuk mondani a teherbeesés, a koncepció időpontját visszamenőleg. És tulajdonképpen egy holisztikus rátekintést biztosít a 12. heti ultrahang vizsgálat a magzatra, hiszen kromoszóma hibákon kívül a szív, az ideg, a hasfalzáródási, vese és ivarszervi rendellenességek is már kimutathatók, és különböző genetikai szindrómák. Sőt, a legújabb hozománya ennek a vizsgálatnak, hogy az anya terhesség alatti betegsége is megjósolható. A terhességi toxémia, ami a legnagyobb magzatgyilkosok közé tartozik, már ekkor előre jelezhető, és kellő rendszerrel, kellő tanácsadással megelőzhető. Ez a genetikának az új fejleménye, ugye korábban a genetikai tanácsadásra, a genetikushoz akkor mentek a párok, amikor már volt egy beteg, tehát az érintett családok keresték fel. Ma a genetika oda megy helyben, megnézi, és az első előfordulást, tehát nem csak az ismétlődést tudom kiszűrni, hanem az első előfordulást is meg tudom mondani. Azért hagytam szándékosan ilyen fehéren ezt a területet, mert egy óriási forrongó területről van szó. Az anyai vérben keringő sejtek és különböző magzati elemek, a DNS, RNS és proteotermékeknek a kimutatásával próbálunk magzatra következtetni. Ugyanis a magzati vér átkerülhet, a magzati DNS átkerülhet az anyai keringésbe, azonban olyan minimális, olyan nagy hígítás van, hogy megtalálni a betegséget különös módszer szükséges. Az elmúlt 20 évben dacára a nagy technikai fejlődésnek nem jutott még oda a tudomány, hogy ez egy megbízható módszer legyen. Mindezek az eljárások. Külön hangsúlyt fejezünk arra, hogy csak a bioetika alapelvei nek az ismeretében, annak a felhasználásával jussanak el a páciensekhez, nevezetesen ugye a páciens autonómiájának a tisztelete. A páciensnek mindig igaza van. Meg is érzik, hogyha valami gond van. Nem mindenki, de azért meg. Ne árts, jótékony, igazságos, stb. És ezzel azt hiszem, hogy lejárt az 50 percem, és megköszönöm a figyelmüket, és köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget.
Köszönjük szépen professzor úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Az orvosok és az orvostudomány illeti maximális tisztelet mellett kérdezném, hogy az a ne árts, az úgy mégse valósítható meg, hogyha bizonyos kockázati tényezők vannak. Tehát, hogy valami nagyon veszély miatt valamit csinálni kell, és emiatt sajnos volna egy bizonyos százalékban negatív következmény van.
Ezzel teljesen egyetértek, de a ne árts, ugye 1% az invazív vizsgálatoknak a következmény. Ott a páciens ismertetni kell, hogy ilyen és ilyen vizsgálatnak ott kér. Tehát mi felajánljuk a vizsgálatnak a lehetőségét. Nem úgy megy az, hogy eldöntöm, hogy kérem itt amniocentézis végzendő, vagy magzatvízvétel végzendő, hanem felajánljuk a magzati vizsgálatnak a lehetőségét, ilyen és ilyen módszerrel, és a vizsgálat elfogadásáról a leendő szülők döntenek. És ezt így próbáljuk áthárítani. A másik, hogy ne árts, plusz, hogy képzem magamat, hogy megfelelő szinten legyek, hogy megfelelő információt tudjak a páciensnek adni. Ez is egyfajta ártás lehet, hogyha nincs meg a megfelelő képzettség. És hát ez eléggé összetett folyamat, valószínűleg nagyon sok aspektusa van ennek a ne árts kérdésnek. De mindjárt tegyük mellé a jótékonyság kérdését és az autonómia kérdését. Ez a négy fogalom együttesen él, nem csak külön-külön kiemelve.
Professzor úr, azt tudjuk, hogy a betegségek jelentős része táplálkozás és élettani módszerekkel korrigálható, illetve megelőzhető. Mi a véleménye és mi a tanácsa annak, aki egészséges magzatot szeretne? Milyen táplálkozási módon, és milyen életmódot folytasson?
Ez egy újabb délutánba fog majd kerülni a nézőközönségnek, hallgatóságnak. Nem olyan egyszerű erre válaszolni. Azt biztosan tudjuk ma már, hogy a genetikai kódunkba beírva csak az a 8% monogénes, domináns vagy recesszív betegség van beírva. A többi betegségünk nem a nukleotid szekvenciától függ, hanem a DNS molekula csomagolásától. A DNS molekula csomagolását ma ugye a metilcsoport, a histon deacetilálás és acetilcsoportok gyakorlatilag az epigenómnak hívott fogalom, illetőleg jelenség magyarázza meg. Ugyanis az, hogy egy DNS molekulát hogyan csomagolok be, az a külső tényezőktől függ. A külső tényezők, és itt az elsősorban a külső tényezőktől én azokat a tényezőket veszem különösen fontosnak, amit belső tényezővé alakítunk, vagyis a táplálkozás, evés, ivás révén bekerül a szervezetbe, és ott kifejti vagy a kedvező, vagy a kedvezőtlen hatását. Nagyon sok olyan vizsgálat van ma már, hogy az anyuka életmódja a terhesség folyamán jelentős hatással van az utódnak a betegsége, a hipertónia, a falánkság, az elhízásra, sőt, nem mondok nagyon nagy újdonságot lehet sokaknak, nem csak a közvetlen szülő, hanem a nagyszülő, a dédszülőnek is van hatása a DNS molekula csomagolására, és így tulajdonképpen megszenvedheti az utód az előző generációknak. Ezt a transzgenerációs effektust hívjuk tulajdonképpen az epigenomikának egyik kulcskérdésének. Abban a tanulmányozásban, hogy megnézzük a betegségeknek, milyen háttere van, hogyan lehet megelőzni. Az természetesen, hogy mit tegyünk és hogyan együnk, azt nagyon jól tudjuk a mai vizsgálatokból, ugye minden nap a Dél-Magyarban is lehet ezekről olvasni, hogy húsevés esetén például, ha már valaki eszik húst, akkor ne pácolt, ilyen kolbász, meg egyéb féléket tegyen, hanem a frissen vágott húsokat, mert ott lényegesen kisebb ilyen esetekben a bélráknak a kialakulási esélye. Vagy tegyük fel például a húsoknak a táplálkozás előtti sterilizálása, szintén egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen még a csirkehúsban van az a bizonyos kampilobakter, amelynek hát komoly egészségkárosító hatása van elsősorban a gyomor nyálkahártyára. Úgyhogy ezt folytathatnánk, én azt hiszem, hogy erre majd keresünk egy külön lehetőséget. Minden esetre annyit tudunk, hogy az emberi tápanyag szükséglet, ami le van írva az élettankönyvben, és a valóság között ég és föld különbség van. Ugye a testsúly kilogrammonként a felnőtt ember 0,7 g fehérjét fogyaszthat, és tessék csak megnézni, hogy milyen nagy lógó orral távozunk a menzán, hogyha csak ilyen kis szántott húst kapunk, ami 15 g. Egyébként az is 3-4-szerese a napi szükségletnek. Tehát ezek mind, hogy is mondjam, részletekbe vágó kérdések, meg kell vizsgálni itt a különböző tápanyagoknak a szervezetre kifejtett hatását, és hát ez az előttünk álló feladat, ami nem egy éves, két éves, hanem nagyon sok éves munka lesz.
Hallottuk az előadásban, hogy a magzat tarkú tájékán lévő ödéma mérés az igazából egy magyar módszer. És arra vonatkozna a kérdésem, hogy mennyire terjedt el ez a hazai szülészeti nőgyógyászati gyakorlatban. Tehát mennyire általános. Minden terhes kismamánál elvégzik ezt a vizsgálatot ma Magyarországon?
Remélhetőleg elvégzik, és hát benne van a szülészeti nőgyógyászati ultrahang társaság a kiadott protokolljában, hogy a 12. hét környékén el kell végezni a tarkóredő mérését. Azt már, hogy hogyan végzik el, mert ennek nagyon szigorú szabályai vannak, de a lényeg az, hogy elvégzik, és ez jelentős emelkedését jelenti a rendellenességeknek a kiszűrésének. Tessék megnézni itt ezt az ábrát, amikor bevezettük 90-es években, ugrásszerűen megnőtt a prénatálisan felismert kromoszóma rendellenességeknek a száma. Természetesen, ha tovább megyünk, és az első, a vázlaton szerepelt, hogy az itt elhangzottak, csak abban az esetben működnek optimálisan, ha megvannak az optimális feltételek. Ha valaki ismeri a magyar egészségügy jelen helyzetét, akkor azt tudja, hogy nem egészen optimális, nem áll a helyzet magaslatán, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy a maximumot próbálja kihozni az orvostársadalom a jelen kínálta lehetőségekből.
Professzor úr említette az előadás elején, hogy nagyon fontos lenne elméletileg a folsav és B-vitaminnak a bevitele. Engem az érdekelne, hogy mondjuk van három eset, egy anyuka, tehát egy terhes anyuka, amikor kiterül, hogy terhes, akkor elkezdi szedni ezt a vitamint, illetve ami nem szedi egyáltalán, avagy úgymond előtte, tehát hogy tudatosan készülve a terhességre, elkezdi szedni ezeket a vitaminokat, a tápanyagokat. Melyik esetben mekkora az esélye ennek az idegcsőzáródási zavarnak?
Tehát ugye a kérdés úgy hangzott, hogy van egy anyuka, aki nem foglalkozik a családtervezéssel, van egy másik anyuka, aki már elkezdi szedni a terhesség.
Hamarabb elkezdi szedni, igen.
Előtte 3 hónappal.
Például.
Igen, és a harmadik anyuka mit csinál?
Aki amikor kiderül a terhessége, akkor kezdi el.
Kiderül, láttam már 28 hetesen kiderült terhességet, és amikor megmozdult a mióma, akkor már nyilván késő. De ha abban a pillanatban, amikor úgy gondolja, hogy nem jött meg a menstruációm, és 2-3 napot késik, és elkezdi szedni, akkor még az a néhány nap, azt hiszem, hogy ehhez van körülbelül 7 napja, hogy felszívódjon a forsav és kifejtse a hatását, az még mindig jobb, mintha nem kezdi el szedni. Egyébként 100%-os hatása nincs. Olyan esetek is vannak, akik rendesen a 3 hónappal előtte elkezdik szedni, és mégis magzati rendellenesség, illetőleg ide nyitott gerinc alakul ki. Tehát ennek a védő hatása körülbelül 70% körülre mérhető.
Az én kérdésem az ikerterhességre vonatkozó lenne. Az, hogy mondjuk, ha van egy család, 4 generáción keresztül nem fordul elő ikerterhesség, akkor az 5. mekkora rá az esély? És hogy milyen rizikófaktora van ennek, hogy az ikerterhességben valamelyik beteg gyerek lesz, vagy akár mindkettő?
Ha 4 generáción keresztül nem fordult elő, akkor még lehet az 5. generációban, de ez általában akkor fordul elő, ha valamilyen árton esett, vagyis artificiálisan létrehozott terhesség. Ilyenkor megvan az esélye az ikerterhességnek, például a Lombik Baby programok esetén. Ma már egyre inkább divat az, hogy csak egy embriót ültetnek vissza, de vannak olyan szituációk, amikor ugye több sikertelenség esetén csak be kell biztosítani, hogy több embrió visszaültetéséből, és hát megfogalhat a kettő. Az, hogy spontán a családban mindenféle beavatkozás, vagy olyan gyógyszer szedése nélkül, ami a petejérést indukálja, előforduljon az ikerterhesség, nagyon-nagyon kicsi az esély. Az ikerterhességekben a rendellenességek gyakorisága az nagyobb, mint az átlagpopulációban, de többnyire csak az ikerpár egyik tagja érintett. Ilyenkor ugye eltérnek egymástól, úgy hívjuk, hogy diszkordáns ikerterhesség. És mondanék még egy dolgot, hogy azt a fogalmat, hogy ikerterhesség, azt el is felejthetjük, hanem van 2 petélyű ikerterhesség, és 1 petélyű terhességek, 1 petélyű ikerterhesség. Tehát mindenképpen mellé kell tenni azt, hogy hány petélyű a terhesség, mert a szülészeti gondozás szempontjából alapvetően fontos különbség van. Sajnos Magyarországon nincs olyan központ, amelyik az 1 petélyű ikerterhesség esetén fellépő szövődményt meg tudná oldani. De a tőlünk nyugatra lévő ország, ugye Ausztria, itt már vannak felszerelt olyan laboratóriumok, ami egyébként nem túlságos. Országos viszonylatban az ikerter, 1 petélyű ikerterhesség néhány száz. Tehát nem olyan jelentős szám, gyakorlatilag nem is nagy investáció lenne, igazából nem túlságosan sok páciens, szerencsére nem túlságosan sok páciens számára. Meg lehet mondani az 1 petélyű ikerterhességnél, a terhességnek a 10-12. Hetében, hogy milyen eséllyel van arra, hogy kialakulhat-e a szövődmény, avagy nem. Az pedig, hogy a 2 magzat, vagy 3 magzat közül melyik rendellenes, az nyilván kiderül. Ha csak nem valami finom szívhiba az eltérés, aminek a kiderítése sokszor nagyon-nagyon nehéz.
Köszönjük professzor úr előadását és az önök megtisztelő figyelmét. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva Horvátné dr. Almási Katalin, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar főiskolai tanára tartja meg az e-számokról az élelmiszertechnológus szemével című előadását. Szeretettel várjuk Önöket két hét múlva is, viszontlátásra!